A Szív sötétje című regény főhőse olyan szerető és odaadó anyja szeretne lenni a kislányának, amilyen neki nem adatott meg, ám az anyaság első kimerítő napjaitól úgy érzi, valami nem stimmel a babájával, és ők ketten, anya és lánya, a későbbiekben sem képesek kötődni egymáshoz. Mivel ezeket a jeleket a férje nem látja, a nő úgy érzi, feleségként, anyaként is kudarcot vallott, és már azt sem tudja, hihet-e a saját megérzéseinek. A helyzet nem lesz könnyebb, amikor megszületik a kis testvér. Ashley Audran regénye igencsak nyomot hagy az olvasóban, hogy mifélét, erről beszélgetünk Gyurica Eszterrel, a Libri kiadó vezetőjével. Arról kérdezem őt, mi volt az első benyomása a könyvvel kapcsolatban, miért gondolta, hogy népszerű lesz ez a magyar olvasók körében is?
Hát az én első benyomásom az volt, amikor még az eredeti könyv megjelenés előtt megkaptuk kéziratban, és akkor egy ilyen óriási hype és figyelem övezte ezt a kéziratot, tehát már akkor úgy tálalta elénk a jogtulajdonos, hogy ez valami nagy durranás lesz. Úgyhogy én erre emlékszem, hogy amikor először olvastam a szöveget, akkor abszolút azzal a szemmel néztem, hogy hú, tényleg ez lesz a következő lány a vonaton. És amikor olvastam, akkor pedig engem így rögtön berántott az elbeszélői hang. Tehát, hogy valahogy ez a vallomás, ez a levélszerű megfogalmazás, ez az egyes szám első személyű elbeszélésmód, ez így azonnal lekötötte a figyelmemet.
Lett egy második nő a vonaton? Tudja azt a feszültséget, vagy azt a lelki sötétet is megmutatni?
Igen, szerintem bizonyos szempontból tudja, hiszen ugyanúgy az a benyomásunk, hogy egy beszűkült, tudatállapotú elbeszélővel van dolgunk, aki nagyon egy ilyen szűk fókuszon keresztül látja az őt érintő, meg a körülötte levő dolgokat. Tehát szerintem ez a párhuzam, ez nem csak egy ilyen marketing fogás volt, hanem van ilyen típusú hasonlóság a két regény között. Egyébként sikerét tekintve, ha nem is egy lánya vonaton, mert hát azt azért nagyon nehéz felülmúlni, de óriási siker külföldön is, tehát hogy tényleg azonnal fölkerült a New York Times sikerlistájára is, nagyon sok országban eladták a jogát, tehát ilyen szempontból is beváltotta a hozzáfűzött reményeket.
Az a furcsa érzés a könyve kapcsolatban, hogy az ember azt akarja érezni folyamatosan, hogy jó, velem ilyen nem történik meg, tehát jó, ez fikció, de hát nagyon sok olyan momentum van, ami rendkívül, hogy is mondja, húsba vágó.
Amikor én olvastam, akkor én arra gondoltam, hogy az anyaság, mint téma, eleve egy iszonyú érzékeny terület, tehát hogyha nem könyvekről beszélünk, hanem egyszerűen csak az ember a magánéletében beszélget és szóba kerül az anyaság, akkor is tudjuk, hogy ez egy nagyon furcsa terület, mert hogy nagyon sok érzelem kötődik hozzá, és nagyon szélsőséges érzelmek, hogy ki milyen anya, ki mit tart jó megoldásnak egy-egy helyzetben, ki mennyi ideig szoptatja a gyerekét, ki mennyi ideig marad otthon. Tehát, hogy egy csomó olyan kérdés, ami még most így 2021-ben is ilyen húsba vágó kérdések, és nagyon szélsőségesen tudunk reagálni rájuk. És én ezt érzem ebben a könyvben is, hogy az az egyik ereje, hogy ezekről a kérdésekről, amiket pont az érzékeny voltuk miatt próbálunk sokszor megkerülni, hogy ezeket ilyen nagyon durván az arcunkba tolja. És nagyon kegyetlenül szembesít a valósággal, ami nem mindig szép. Tehát a negatív érzései az anyáknak, a fizikai és lelki fájdalmak, a veszteségek, hogy nagyon sok minden nagyon nyersen jelenik meg ezeken a lapokon, és szerintem ezért érzi minden olvasó azt egyszerre, hogy Jézusom, ez úgy szorongat, annyira nehéz olvasni, és közben pedig az ember fajjal az oldalakat, mert tudni akarja, hogy mire fut ki a történet.
Néhány dolgot azt hiszem, hogy érdemes erről azért elárulni, hogy mik ezek az anyasággal kapcsolatos érzések. Ezek a legalapvetőbb kérdések, hogy amikor megszületik a gyerek például a babája, akkor az első szava az a nőnek, hogy nem kérem, menjünk haza, és éljük az életünket úgy, ahogy eddig. Pedig hát kihordta, meg dédelgette. És aztán tudja, hogy hogyan kéne megélnie a szülés utáni hónapokat, hogy annak milyen gyönyörűnek kéne lenni, mert hogy mások ezt mondják, de hogy nem ezt érzi. Az ember rögtön, hogyha szült, és emlékszik erre az időszakra, akkor így borzongva gondol erre, nem?
Nyilván, ha az ember szült, akkor rögtön az jut eszébe, ahogy te is mondod, hogy nála mi hogy volt, vagy ő körülötte mi hogy volt. És én emlékszem, vagy a legnagyobb döbbenet számomra az volt a szülés kapcsán, hogy a szülésre készítik fel a kismamákat, ugye mindenféle szülésfelkészítők vannak, meg így, úgy, amúgy, de hogy tulajdonképpen a szülés az semmi. Tehát az igazi kihívások, legalábbis én úgy éltem meg, az azután következnek, amikor hazaérkezel a csecsemővel.
Igen.
És hogy arra viszont nem készítenek fel. Tehát, hogy arról nincsenek tanfolyamok, hogy egyébként mi fog történni. Tehát, minthogyha a gyerek világra jövetelével minden megoldódott volna, és minden triviálissá válik, és akkor itt lépnek be ezek a filmekből és egyéb elbeszélésekből ismert, ilyen szépítő elbeszélésekből ismert, hogy hát minden csodálatos, és minden nagyszerű, és jön kontra a valóság, hogy hát minden csodálatos, de ugyanakkor 628 millió kérdés, nehézség, és érzelmi, és egyéb hormonális zűrzavar közepén találja magát az ember egy új szituációban. Csak erről kevésbé beszélünk.
Hát igen, meg az, hogy mit tud az ember ezekkel a feltörő érzésekkel kezdeni. Mert ugye ennek a nőnek ez a legnagyobb problémája ennek a fűhősnek, hogy egyrészt nincs kivel megbeszélni, másrészt pedig próbálja legyűrni ezeket, és állandó kétségbeesésben van, hogy szabad ezt éreznem. Biztos van ennek gyökere, és aztán a regényből ki is derül folyamatosan, hogy van is.
Igen, érdekes, picit utána néztem így az interjúra készülve, és találtam egy olyan tanulmányt, amiben az szerepel, hogy a szülés utáni héten az édesanyáknak az 50-80%-a lehangolt állapotba kerül, és ilyen depressziós tüneteket mutat, ami egy nagyon nagy szám. Tehát, hogy ez a jelenség, amivel a könyvben is találkozunk, mi azt is mondhatjuk, hogy ez teljesen hétköznapi dolog, csak nincs ennyire szem előtt, vagy nem beszélünk róla. És egyébként ugyanebben a tanulmányban van arról szó, hogy az édesanyák 10%-ánál fennmarad ez az állapot, és ott beszélhetünk erről a szülés utáni depresszióról. És ennek a folyamatnak egy még szélsőségesebb része, amit már gyermekágyi pszichózisnak hív a szakirodalom, ami már ilyen súlyosabb érzékcsalódásokkal is együtt járó állapot. Néha van olyan érzésünk, ugye a regényt olvasva, hogy minthogyha az elbeszélő már e felé tendálna, mert nem lehet tudni, hogy pontosan mi az, amit elképzel, és mi az, ami ténylegesen megtörténik. Szóval számomra ez egy nagyon érdekes dolog volt, amire pedig utaltál, hogy ugye miért van a Blight, így hívják a főhős, az elbeszélőt, hogy miért van benne ez a félelem, és miért próbálja még inkább az átlagosnál is jobban kontrollálni ezeket a negatív érzéseit, az pedig ugye az ő saját anyukájával való kapcsolata, illetve az édesanyjának az ő anyukájával való kapcsolata. Tehát, hogy egy olyan fajta ilyen transzgenerációs, diszfunkcionális anya-gyerek kötődési mintát látott, ami miatt ő maga is attól tart, hogy esetleg ő is ugyanilyen diszfunkcionális anya lesz. És akkor itt nyílik ki egy újabb, nagyon izgalmas téma a regényben, ami azt a kérdést feszegeti, hogy hozhatunk-e magunkkal ilyen típusú örökölt traumákat, és hogyha hozunk magunkkal ilyen típusú örökölt traumákat, akkor azt föl tudjuk-e dolgozni, föl lehet-e dolgozni.
Hogyha lefordítjuk a diszfunkcionálist, akkor azt is mondhatjuk, hogy ő is, tehát Blight is, az ő anyja is azt kellett, hogy érezze gyerekként, hogy őt nem szeretik. Fölösleges, nem kell, nem is kellett volna.
Így van, abszolút. Tehát, hogy nincs a biztonságos kötődésnek a leghalványabb jele sincs. Igen, a saját édesanyjával Blightnak, aki el is hagyja a családot, tehát, hogy el is hagyja őt kislányként.
És az anya, aki ezt megteszi, ő is ugyanezt élte meg gyerekként. Tulajdonképpen is elhagyatva nőtt föl.
Így van. És számomra nyilván ez is egy nagyon érdekes része volt ennek a regénynek, meg ahogy az ember végigolvassa, és nyilván egyik sokból esik a másikba, mert azért mindenféle rémes szembesülések vannak ebben a kötetben, de miután becsuktam, akkor én elkezdtem nyilván azon gondolkodni, hogy na jó, de hogy hol lehetett volna másként fordítani ebben a történetben az események menetét. Tehát, hogy hogyan lehetett volna megakadályozni, hogy ide fussanak ki a dolgok, hogyan lehet egy ilyen családi traumát, egy ilyen kötődési hiányt pótolni. És szerintem az is gyönyörűen végigkövethető a könyvben, hogy folyamatos kommunikáció hiányban. Tehát, hogy a Blight, ahogy te is mondtad, ez az anyaság eleve egy kicsit ilyen magányos állapot, de hogy számomra az is kiderült, hogy hiába élő egy jó párkapcsolatban, egy igazi partneri kapcsolatban, úgy tűnik, hogy a legfontosabb dolgokról a partnerével sem tudott beszélni, és a saját anyukájával való kapcsolatában is a titkoknak, az elhallgatásoknak, a kibeszéletlen traumáknak nagyon nagy szerepük van.
Azon gondolkodtam, amikor becsuktam a könyvet, hogy az a rosszabb érzés, hogy azért akartam messze letenni magamtól ezt, miközben iszonyan érdekes, és tényleg letehetetlen a könyv. Hát én leültem, és elolvastam, kész, mert nem hagyta magát letenni. Tehát, hogy mint könyv, nagyon jó. Az, amit generál, azok az érzések, hát azzal meg kell birkózni. De hogy annyira jó lenne ezeket az anyákat, ugye a Blight anyját és a nagyanyját is elítélni, hogy milyen szörnyű, hogy mit tettek a gyerekük ellen, és hogy megismerjük az ő élettörténetüket, óvatatlanul elkezdünk azon gondolkodni, hogy hát értem, hogy egy nő hova tud menekülni a saját életéből, ha úgy érzi, hogy ott megfullad, már nem bírja, és ott a gyerek, de ő el akar menni, mert a férje, mert a múltja.
Hát igen, bár mondjuk én ezzel együtt nem menteném fel ezeket a szereplőket.
Semmiképp.
Bizonyos értelemben kegyetlenek voltak, és én valahogy személy szerint azt gondolom, hogy mindannyiunknak vannak sérülései, de mindannyiunknak feladatunk, hogy azzal a sérüléssel valamit megpróbáljunk kezdeni. Tehát, hogy az előttünk levő generációra mutogatni, és a szüleinket hibáztatni szerintem túl egyszerű, tehát hogy fontos, hogy megértsük, hogy esetleg mi az, amit ezekből az előző történetekből hozunk magunkkal, de én azért hiszek abban, hogy azért tehát fel kell tudni dolgozni ezt, és valamiféle ilyen előrelépés lehetséges. Bizonyos szempontból, és akkor ezt lehet, hogy egy kicsit spoilerezek, de hogy szerintem Blight sem tett meg mindent azért, hogy ezeket a traumákat helyre tegye magában. És én ennek tudtam be a saját kudarcait.
Soha nem tudjuk Blight esetében, hogy az, amit tapasztal, vagy az, amitől fél, sőt retteg, hogy az megalapozott, vagy nem. Ugye ezzel játszik a szerző, hogy így az olvasó sem tudja, hogy amit lát, most az úgy van, vagy nem úgy van. Ugye konkrétan a kislánya személyiségével van valami probléma, ő úgy érzi.
Én a kudarcot nem is a gyerekével való kapcsolatra érteném, hanem egy párkapcsolati kudarcként. Hiszen végül is az apával való, tehát hogy a férjével való párkapcsolata súlyosan megsínli azokat a traumákat, amiket szerintem Blight a saját életében nem tett még helyre. Tehát nem is azt, hogy a Violettel a kislánnyal viselkedik, bánik, vagy amit róla gondol, hanem olyan, mintha már ezt a problémát, ezt a saját gyerekükkel kapcsolatos problémának a megoldásának az esélyét sem adná meg, hiszen a saját traumáival nem tudott mit kezdeni, és arról nem tudott őszintén beszélni.
És a férje nyitott lett volna? Ugye most beavathatjuk a hallgatóinkat, hogy olyan nagyon idillinek tűnik az ő párkapcsolatuk nagyon sokáig, és ez a férfi olyan, mintha tökéletes lenne. Ez sem könnyíti meg Blight helyzetét.
Ez ugye Blight szemén keresztül látjuk a férjet, Foxot, és emiatt azért egy ilyen nagyon érdekes fénytörésben jelenik ő meg folyamatosan. Számomra az volt az érdekes, hogy csomó mindent meg sem próbált vele helyre tenni. Az mondjuk megrázott engem, ahogy arról olvastam, hogy Blight, a főszereplőnk, ő ugye egy háztartásbeli, nincs rendes munkája, de író szeretne lenni, és írással foglalkozik, szép irodalmat ír. Tehát azt lehet mondani, hogy egy ilyen 21. századi modern nő. És mégis nagyon intenzíven jelen van az ő világában az, hogy az anyaság az egy fontos dolog, miután elhatározzák a gyermekvállalást, de az is nagyon erőteljes az a kép, ahogy ő elképzeli, hogy milyen ma a 21. században egy anya. Hogy természetesen ő marad otthon a gyermekkel, hogy egész nap várják az apát, aki mint egy ilyen felmentősüveg megérkezik este. Szóval, hogy sok hasonló történetek látok magam körül, ahol annak ellenére, hogy modern világban élő, felvilágosult nők élnek ezekben a családokban, mégis az anyai szerep az valahogy még mindig ilyen nagyon hagyományosnak tűnik, és ebben a kötetben is így jelenik meg.
És egyre mélyül a szakadék a között, ahogyan Blight él otthon, nincs miért fölöltözni, nincs kinek tetszeni, és ott a férj, aki meg minden nap csinosan elmegy, és például a külsőségeknek nagy jelentősége van ebben.
Abszolút, hát illetve nagyon fontos, hogyha te önmagadat anyaként, és csak is anyaként határozod meg, hogyha abban az egy dologban úgy érzed, hogy kudarcot vallasz, akkor gyakorlatilag az azt jelenti, hogy az egész életedben kudarcot vallottál. De ha te nem egy dologra helyezed a hangsúlyt, és a te identitásod nem egy dolgon nyugszik, nem csak az anyaságon, akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, lehet, hogy anyának nem vagyok tökéletes, de egyébként milyen, nem tudom én, csodálatos építész vagyok. És valahogy itt is szerintem az történik, és ez talán valamennyire az anyaságnak egy ilyen hormonális, emocionális veszélye is, hogy Blight is teljesen rászűkül erre az anyai szerepkörre, valahogy nekem úgy tűnt.
Mi lehet a probléma Blight kislányával?
Alapvetően azt a kérdést feszegeti a szerző, Jordan, hogy van-e olyan, hogy valaki ereve rossz? Lehet-e rossznak születni? Hogy van-e ilyen, hogy valakinek az erkölcsi, morális értékrendszere egyszerűen a születése pillanatában is egyértelmű, hogy nem létezik? És itt Blythe szemével úgy látjuk, mint hogyha Violet ez a kislány, ez az első pillanattól kezdve egyértelművé tenni, hogy ő egy gonosz lélek, és csak gonoszságra képes az életben. Tehát ez a félelme végül is a főszereplőnknek, hogy úristen, egyrészt az ő gyereke úgy tűnik, hogy valami nem stimmel vele. A másik probléma meg az, hogy ő nem tudja szeretni ezt a gonosz lényt. És végül is ez a küzdelem, és az ebből adódó feszültség vezet minket végig a regényen, hogy tényleg így van-e? Van-e ilyen, hogy valaki rossz, gonosz, vagy csak mi látjuk annak? És hogy meg lehet-e oldani, tehát át lehet-e fordítani egy ilyen alapvető unszimpátiát, vagy egy ilyen kötődési hiányt egy működőképes anyalánya kapcsolattá. Végül is ez az, ami végig fenntartja a feszültséget szerintem, hogy mire fog kifutni ez az egész.
Azon gondolkodom, hogyha mondjuk most egy közönség előtti könyvemutatón beszélnénk, és lennének sokan, akik ezt olvasták, hogy hányféle nézőpont merülne még föl a könyvvel kapcsolatban, mert nyilván mindenkin, minden nő olvasón más gombot nyomogat ez a regény. Mennyire érdekes a szerző maga, hogy egy két gyerekes anya miért ír egy ilyen könyvet vajon?
A szerző rettenetesen érdekes szerintem, számomra azért különösen, mert ő egy könyvkiadói szakember, kanadai szerzőről beszélünk, és ő a Penguin kanadai részlegének volt a marketing PR vezetője, és nagyon is jól ismeri a könyves világot, a könyves szakmát, és aztán azt hiszem, hogy amikor terhes lett és babát várt, és megszülettek a gyerekei, akkor kezdett el írással foglalkozni. És én azt éreztem, amikor az interjúkat néztem vele, vagy egyáltalán amíg készítettük elő a könyv megjelenését, hogy ez a hihetetlen profizmus, ami így belőle áradt, ennek nyilvánvalóan az a gyökere, hogy töviről hegyire ismeri a könyves szakmát és annak minden területét.
Biztos interjúkban elmondja azért, hogy ez mennyi megélt élmény. Tehát nyilván a kismamasággal kapcsolatban neki is vannak tapasztalatai.
Igen, bár azt mondja, hogy abszolút nem. Tehát igen, amikor elolvastam a regényt, és akkor megnéztem, hogy a családjának, meg a gyerekeinek ajánlja. Egy kicsit így az én torkom is így elszorult, hogy úristen, nem szeretném, hogyha az anyukám egy ilyen regényt írna, és aztán nekem ajánlaná, de én mindig elmondja az interjúban, hogy hál' Isten, hogy őt mindez egyáltalán nem érintette, tehát nem saját élményt írt meg, bár nyilván azokat a nagy általános érzéseket, ami szerintem minden anyukát valamilyen szinten érint, tehát hogy ez a óriási feladattal találod magad szemközt, úgy érzed, hogy nem készültél rá föl, hogy be vagy zárva egy ilyen különleges világba, ahol addig nem jártál, hogy ezt nyilván ő is megtapasztalta.
Három generációról van szó, és nyilván adott korban a nők helyzete, vagy az, hogy mennyire tudott függetlenedni, vagy milyen kiút lehetőségei voltak, lehet, hogy ezen is gondolkodik az ember.
Én ezt sem közném nagyon így korszakokhoz, tehát azért időről időre az berül ki ilyen mindenféle szociológiai felmérésekből, hogy nagyon sok esetben még mindig ez a legnagyobb gátja például a válásoknak, vagy egy rossz kapcsolatból való kilépésnek, hogy nem tud, egy nő nem tud önállóan egzisztenciát vinni, tartani. És ez nyilván itt is a szülő, nagyszülő esetében előkerülnek ezek a kérdések. Tehát, hogy ilyen értelemben ez mindenkorban kérdés. Ez szerintem most sem sokkal könnyebb, hogyha így nagyon őszinte akarok lenni, meg egyedül maradni egy gyerekkel, mert ugye itt a nagyszülő esetében van ez, hogy egy haláleset miatt rossz irányt vesz így a nagymamának a sorsa, ami nyilván rányomja a bélegét a saját gyerekével való kapcsolatára is. De erre mondom azt, hogy én valahogy úgy érzem, hogy mindenkinek az életében vannak tragédiák, és nagyon fontos, hogy erre a tragédiára így egyénileg milyen választ adunk. Igen, vannak ezek a nehézségek, örökölhetjük az előző generációkból, hozhatjuk magunkat, hathat ránk, de az egyének azért mégis nagyon nagy szabadsága van abban, hogy hogyan reagál ezekre. És Blythe-nak is szerintem megadatott ez a szabadság, csak nem élt vele, vagy nem jól.
Gyurica Eszterrel beszélgettünk a Szív sötétje című könyvről, Ashley Audran regényét a Libri kiadó jelentette meg.